Hallgassunk meg az Isten igéje, a Pál második levele a korintusi gyülekezethez, a negyedik rész, a hetedik verstől olvasom, álljunk föl és hallgassunk meg az Isten igéje. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítja, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Leteprottnak, de el nem vesznek. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozunk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén álljunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkát, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lélek van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjunk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát ne csögedjünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké való. Így szól az Isten igéje. Beszéltünk ezen a héten, és beszéljünk tovább ezen a héten, hogy miért fáradunk el, miért elcsögedjünk. És láttunk az első este, hogy az egyik oka az, hogy fizikailag túl sokat vállaljunk. Tegnap este láttunk azt, hogy van olyan, hogy mi nem a megfelelő célokat kitűzünk magunk előtt. És én azt mondom, hogy ezen az első két estén ez mindkettő olyan dolog, ami egy kicsit rajtunktól múlik. A mi döntésünktől múlik. Ma este akarunk beszélni egy olyan dologról, ami nem tőlünk függ. A körülmények, ami felmerülnek a mi életünkben. Vagy azt lehet mondani más szóval, a szenvedések, ami jönnek a mi életünkben. És fogunk látni azt, hogy mi nem tudunk, ez nem azért van, mert mi ezt vagy azt csináljuk, hanem csak jönnek. És tudomásul kell venni, és el kell fogadni, és fel kell dolgozni ezeket a helyzeteket. kezdem egy-két példával. Otthon van egy könyvem, a könyv címe a Murphy törvényei. Nem tudom, ha valaki ismeri ezeket a törvények. Csak mondom egy vagy kettőt. Az egyik Murphy törvénye az, hogy amikor otthon keresel a mayonnaise a hűtőszekrényben, a mayonnaise mindig ott lesz az alsó polcon leghátul, és amikor a végre tejálja, és kiveszél, üres az üveg. Ez a Murphy törvénye. Vagy a másik az, amikor keresel egy piros zoknit, és nem találod azt a piros zoknit sehol. És végre nyitod a mosógépet, kiszedél a fehér mosás, és ott van a piros zokni. És az a fehér mosás most már nem fehér, hanem egy ilyen gyönyörű rózsaszín. A Murphy törvénye, bárhogyan, ahogyan mi csináljuk, a legrosszabb lehet belőle. Egyszer olvastam egy történet egy emberről, és ez történt az Egyesült Államokban, ott egy kicsit más a beteg, a biztosítás és ilyesmit, és volt egy férfi, aki beadott egy kérvény a biztosítóhoz, és hogy ő miért kellett menni beteg állományba. És ez a férfi írt ebben a leírásban, hogy azért szeretnék beteg állományba menni, mert a kövek között történt. Reggel kimentem arra a helyre, hogy építkezünk, és az előtti este volt egy hatalmas nagy vihar. És a vihar alatt a második emelet tetejéről leestek a téglák a tetőről, és vissza kellett vennem azokat a téglákat. Ott volt egy csiga, és én oda raktam egy nagy vödörbe a téglák, és akkor kezdtem fölfelé húzni ezt a hatalmas nagy vödör téglákkal. Csak az volt a probléma, amikor majdnem háromnegyed részére fölhúztam, rájöttem, hogy az sokkal nehezebb nálam. És nem bírtam tovább, és a súlya a tégláknak indult lefelé a vödör. Én fogtam a körtél, és én indultam fölfelé. Fél úton a vödör ütött a fejemet, és tovább ment lefelé, én tovább mentem fölfelé, ahol az ujjaim behúzta a csigába. De pont akkor a vödör érkezett a földre, és kiesett a téglák a vödörből. Most már én nehezebb voltam, mint a vödör, és indultam lefelé. Lefelé a vödör talált a síptontjaim, és sérült mindenkét síptompon, és tovább indultam lefelé a vödör fölfelé. Amikor végre érkeztem a földre, a téglakra, nem tudom, hogy mi történt, de valami ok miatt elengedtem a körtelt. A vödör indult lefelé, és megint ütötte a fejemet. Emiatt kórházba kerültem, emiatt kérek a beteg a biztosítás fizetése. Mi nagyon könnyen tudunk nevetni egy ilyen történeten, mert nem történt velünk. De én miért nem mondani azt, ha adném egy lehetőséget, akkor mindjárt tudnunk mesélni egy olyan esemény a mi életünkben, ami esetleg nem pont ilyen volt, de egy olyan esemény, ahol semmi nem jött össze. Egy olyan nap, egy olyan időszak, amikor az egyik probléma jött a másik probléma után. Nálunk, nem tudom, hogy mi van nálatok, de nálunk én emlékszem, hogy 25 évvel ezelőtt költöztünk, és amikor költöztünk, akkor mindenki tudja, egy költözés, amikor egy építkezés van, akkor semmi pénz nincs a végén. Mert mindig többet kerül, mint az ember tervezett. És akkor mi költöztünk az új házba, az első héten tönkrement a hűtőszekrény. Akkor valahogyan kell egy új hűtőszekrény. Kb. Akkor, amikor érkezett az hűtőszekrény, tönkrement a mosógép. Nálunk ez mindig így működik. Amikor az egyik gép tönkre megy, akkor biztos egy hónapon belül egy másik gép is fog tönkre menni. Legalább az, hogy egy gép tönkre megy, az pótolható. De az, amikor valami betegséggel történik, akkor egészen más a helyzet. Ma este mi akarunk látni két olyan Biblia történet. Az egyik egy ószövetségi történet, amikor látjunk, hogy milyenek voltak a körülmények egy ember életében, milyen nehéz körülmények volt az ő életében, és utána egy új szövetségi történet fogunk nézni. Az ószövetség történetben vissza kell menni a Mózes első könyvébe, a 37. részre, és ott találkozunk egy fiatal fiúval, a neve József. A Józsefnek volt 11 testvére, fiú testvére, és valahogyan úgy alakult a dolgok a József életében, hogy ő volt az édesapja kedvence. Nem mondom, hogy ez egy jó dolog, amit az édesapja tett, hogy volt a fiúk között egy kedvenc gyereke. A József nem tudta tenni arról, de ő volt az édesapja kedvence. És amiatt volt egy kis irigység a testvereiben, az idősebb testvereiben. Ismerjünk a történet. A testverek kint voltak a mezőn, az állatokkal, az édesapja odakult a József. Én az egy ártatlan helyzet. Persze, lehetséges, hogy azt tudunk mondani, hogy a József néha az, hogy ő volt a kedvence, kicsit ingerelte az idősebb testvérei, de nem volt ő a hibás ebben a történetben. És amikor a idősebb testvérek láttak, hogy József jön, azt mondja, hogy itt van a lehetőség. És az első gondolat az volt, hogy esetleg meg kell ülni, de utána azt döntek, hogy inkább adjunk el. És éppen akkor jöttek embereket, amit mentek én Egyiptom fele, és eladtak a Józsefot. Utána hazamentek, mondtak az édesapja, hogy egy vár alatt megölte, de a szegény József, mint rabszolga, került Egyiptomba. Miért? Nem az ő hibája miatt. De amikor ő került Egyiptomba, akkor mi látjunk azt, hogy ő egy rabszolga lett egy gazda házánál, a Potifárnál, és amikor ő ott volt, ő szorgalmasan dolgozott. Ő megtette azt, amit a gazda kért tőle. Mi történt? Ismerjünk a történet. A gazda felesége azt látta, hogy hú, ez a József fiú, ez ő egy szép fiú. És akkor ez a nő úgy döntött, hogy ő akar szerezni ezt a fiút. József hűséges volt az Úrhoz ebben a helyzetben. Amikor a nő próbált oda csábítani őt, ő mindig nemet mondott. De akkor ő került egy olyan helyzetbe, ahol azt mondhatjuk, hogy a nő próbált erőszakolni őt. A József erősebb volt, és ő menekült. Megint egy olyan helyzet, amikor József volt az ártatlan. Amikor amit József tett, ő tett azt, ami helyes volt Isten előtt. A nő elmondta a férjének, hogy ez a külföldi próbált erőszakolni engem. Itt van a ruhája, itt van a bizonyíték. Az az én meggyőződésem, hogy a férje nem hitte a feleségét. Mert ha a férje hitte volna a feleségét, azonnal halál lett volna. De a hírneve miatt nem volt más lehetőség, és a József börtönbe került. Én volt lehetőségem az évek folyamán szolgálni börtönökben, és ahogyan én beszéltem emberekkel a börtönben, mindenki ártatlan. József valóban ártatlan volt, a legtöbb emberek a börtönben nem. De József, mint ártatlan ember, ő a börtönbe került. Lett volna oka elkeseredni. Lett volna oka elcsörgetni. De a börtönben is ő próbált helyesen állni. Ő nem harcolt ott, hanem ő együtt dolgozott az emberekkel. És mi látjuk, amikor ő ott volt a börtönben, egyszer a fáró szolgái között kettő került oda a börtönbe. A sütőmester és a pohárnok. És álmodtak valamit, és Józsefnak volt az a képessége, hogy ő tudta magyarázni neki, amit álmodtak, és az egyiknek, a fő pohárnak azt mondta, hogy Isten fog visszatenni téged a helyedre, és utána azt mondja, amikor visszakerülsz oda, ne felejtsél el engem. A másiknak a hír nem volt olyan jó, a sütőmesternek azt mondja, hogy a halál lesz a vége neked. Így is lett. A pohárnak visszakerült a pozícióba. Mit csinált? Elfelejtette Józsefről. A József segítséget adott neki, és csak kért egy kis apró szíveség tőle, és ő elfelejtette. Próbáljátok képzelni, te ott vagy a börtönben. Következő nap ott vársz, hogy végre ő fog szólni, és én fogok kiszabadulni innen. Nem történik semmit. Két nap, három nap, két hét, két hónap. Elcsögednénk. Az lenne a gondolat bennünk, hogy ez nem igazságos. Ez nem jogos, hogy én mindent megteszem, amit kell megtenni, és csak mélyebb bajba kerülök. Végre, amikor a fáró álmodott, akkor a fő pohárnak jutott az eszébe, ott van ott volt valaki a börtönben, és ahogyan ismerjük a történet, József kijött, lényegében József akkor lett a miniszterelnök Egyiptomban. És akkor tudjunk azt, hogy mit álmodott a fáraó azt, hogy lesz 7 bőséges év, és utána lesz 7 szűk év. És amikor indult az a 7 szűk év, nem csak érintette Egyiptomot, hanem a szárazság és ilyesmi volt Izraelben is. És az amiatt a József testvérei lejöttek Egyiptomba, mert ott volt étel. És lejöttek vásárolni ételt. És ahogyan olvasunk a történet, látjunk, hogy kapcsolatba kerültek Józseffel. És amikor végre, nem fogom belemenni a történetbe, érdemes otthon esetleg olvasni ezt Mózes első könyve a 45. fejezettől egészen az 50. fejezetig, ahogyan kialakul ezt, hogy újból találkoznak. Volt több olyan csavar benne a történetben. De a lényeg az, amikor a testvérek megtudtak, hogy ez az ember, aki a leghatalmasabb ember a király alatt egész Egyiptomban, megijedtek. Mert az volt, hogy akkor most jön a bosszú. Mi eladtunk őt. Akkor ő mit fog csinálni velünk? De akkor még az édesapjuk élt, és akkor volt olyan reménység, hogy akkor lehetséges tudunk valahogyan megoldani, utána az édesapja meghalt. És akkor azt mondtak, hogy most már bajban vagyunk. Most már József fog visszaadni azt. És mi olvasunk itt a Mózes első könyvében, az 50. részben, hogy ő azt mondja a testvéreinek, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította ezt. Valahogyan ebben a mondatban látjunk azt, hogy a József életében nem volt keserűség, nem volt elcsüggedés, hanem az volt, hogy ő azt látja, hogy Isten az Úr, a körülmények fölött, és Isten tud jót hozni egy olyan helyzetből, ami első látásban nagyon rossz. Majd fogunk gondolkozni azon, hogy a mi életünkben ez is igaz, vagy nem. Amikor a körülmények úgy alakulnak, ahol a világ szempontból nagyon rossz, akkor bennünk van az, hogy Uram, hol vagy? Miért nem segítsz? Miért nem teszel semmit? Akkor nézzünk az Új Szövetségi történet. Az Új Szövetség történet egy ismert személy. Fogunk látni a Pál élete, és valamit a Pál életeben. A Pál, amikor mi először találkozunk vele az apostolok cselekedetben, ő egy olyan ember volt, aki teljesen Isten ellenes volt. Vagy nem mondom Isten ellenes, hanem Jézus Krisztus ellenes. Mert ő, mint zsidó ember, ő volt egy olyan mesiás, aki mint királyként jött volna. És Jézus nem volt azt a mesiás, aki törvart. És azért ő kezdte üldözni azokat az embereket, akik elfogadtak Jézus Krisztus, mint Istent. És mi olvasunk itt ebben az apostolok cselekedetben, hogy Paul egyszer, amikor leutazott Damaszkusz felé, akkor azon az úton találkozott Jézussal. És a Paul élete abban a pillanatban gyökeresen megváltozott. Mert ő találkozott Jézussal. Én mérném mondani azt, hogy mi nem fogunk úgy találkozni Jézussal, ahogyan Paul. Szerintem a mi életünkben nem lesz egy olyan esemény, hogy mi vak leszünk, amikor mi találkozunk vele, és három napon keresztül mi nem tudunk látni. De én azt mondom, hogy ha mi veszünk a fáradtságok, és mi olvasunk az Isten igéjét, és mi hallgassunk a ige hirdetéseket, akkor mindnyájunk tudunk találkozni Jézussal. És amikor mi találkozunk Jézussal, akkor kell hozni egy döntést. Mit csináljunk vele? Mi azt mondjuk Jézusnak, hogy egy érdekes ember vagy, jó a tanításod, szívesen olvasom azt, de Jézus többet vár tőlünk. Jézus azt vár tőlünk, hogy mi elfogadjunk őt, mint Úr a mi életünkben. Ő azt vár tőlünk, hogy mi azt mondjuk, hogy Uram, eddig az úton, amilyen én jártam, az nem volt a te utad. Eddig az én életemben a döntéseim nem a te gondolataid szerint voltak. Paul, amikor ő találkozott Jézussal, ő elismerte azt, hogy ő egy bűnös ember. És ő elismerte azt, hogy ő nem méltó arra, hogy ő üdvözöljön. De ő elfogadta azt, hogy Isten kegyelmes volt vele. És ő új életet kapott Istentől ajándékként. Kérdezem, miután Paul kapott ezt az új életet, könnyű lett az ő élete? Probléma mentes lett az ő élete? Nem. Ez egy tév hitünk néha. Mi azt gondoljuk, ha én keresztény leszek, akkor el fog tűnni minden probléma az én életemből, és könnyű lesz. Van olyan tév tanítás, akik azt mondanak, ha keresztény leszel, egészséges leszel, és gazdag leszel. Az tév tanítás. Mert a Biblia sohasem ígéri azt, hogy gazdag leszel, és egészséges leszel. De a Biblia igenis azt ígéri azt, hogy Isten velünk lesz. Amikor mi találkozunk Paul-al, a Paul írásaival, később a 2. Korintusi levélben, Paul egy kicsit mesél az ő életéről, hogy milyen problémák voltak az ő életében. És én azt mondom, hogy amikor én olvasom ezt a listát itt, hogy mi volt az ő életében, én azt mondom, hogy én nem vagyok biztos, hogy én egy ilyen úton akarok járni. Azt olvasunk, hogy többször, ötször ütöttek ő bolttal 39-szer. Azért volt 39-szer, mert a törvény engedte 40-szert. És akkor, aki csinált az ütések, óvatos akart lenni, lehetséges, hogy nem rosszul számolt, és akkor inkább megálltak a 39-nél, hogy ne legyen az, hogy egyél túl sokat ütnek. Azt olvasunk, hogy megköveztek. Azt olvasunk, hogy többször volt börtönben. Hajótörés. Az ő élete nem volt egy nyaralás. Egy tengerpart mellett az ő megtérése után. A lelkészek tudnak megérteni ezt, hogy a 28. versben azt mondja, hogy ezeken kívül, ezek a fizikai nehézségek, amilyen őszintben, ő azt mondja, hogy ezeken kívül megvan naponként zakladásom és az összes gyülekezet gondja. Paul azt mondja, hogy nem csak ezek a külső nehézségekkel kellett küzdködnöm, hanem ott volt az én vállamon. Minden teher, ami járt a gyülekezet vezetéssel. Néha mondanak, hogy egy pszichológus nagyon nehéz, mert ő hallja a problémák, amit az emberek mondnak, és akkor ő nem tud elfelejteni ezeket, és ez egy olyan teher. Egy lelkész a lelki gondozói beszélgetéseken. Amit ő hall különböző emberek élete, ez egy teher. És Paul küzdködött ezek a dolgokkal. És utána jövünk tovább a 12. részre, és Paul azt mondja itt a 12. részben, a 7. vers felettől olvasom, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövés adott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjon. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy eltávozok az él tőlem. De ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Érdekes. Paul azt mondta, hogy volt egy tövés az ő testében. Ez valami fizikai betegség, nehézség, ami benne volt. Vannak olyan teológusok, ami azt mondja, hogy a Paulnak volt valami probléma a szemeivel. És azzal küzdött, és amiatt, hogy ez a probléma volt, nagyon csúnya volt az arca, és nagyon gyenge volt a látása. De én örülök, hogy itt ebben az igében nem mondja, hogy mi volt a töves. És azért örülök, mert ha mondaná, akkor mit tudnunk mondani, hogy az én helyzetem sokkal rosszabb, mint az örvé. Az persze, az ő probléma azt lehet viselni, de nézd, mi van velem. nézd, mivel kell küzdködnöm. És nem kell mondanom példákat, mindenki tud gondolkozni ezen. Hogy mivel az, amivel te harcolsz. Egy családi tag, akivel nem tudsz kijönni. Az, hogy az édesapád alkoholista volt. Az, hogy a szüleid gyerekkorban elváltak, vagy meghaltak. Vagy az, hogy olyan munkahelyed van, ahol a főnök szörnyű. Rengeteg ilyen tövésről tudunk gondolkozni, ami van a mi életünkben. És Paul azt mondja itt, hogy amikor volt ez a töves, ő fordult az Úrhoz háromszor imádságban. Megint érdekes az igé, mert nem mondja azt, hogy ez háromszor volt egy napon, amikor ő reggel, ebéd és vacsoránál imádkozott és kért ezt az Úrtól. Ő nem mondja azt, hogy ez három hét keresztül volt, egyszer hetente. Ő nem mondja azt, hogy ez három év keresztül, évente egyszer, vagy lehetséges 10 évente egyszer. Mi nem tudjunk, hogy mi volt a távolság az imádságok között. De mi tudjunk azt, hogy Isten hogyan válaszolt. És Isten azt mondta neki, hogy nem. Ezzel azt látjunk, hogy az Isten fő célja nem az, hogy legyen egy könnyű, kényelmes életünk. Az Isten célja az, hogy ő akar formálni minket. És az a formálás néha nehéz. Negyvenöt évvel ezelőtt én még Los Angelesben laktam, és akkor játszottam egy foci csapatban. Nem az amerikai foci, az európai foci. És ráadásul volt egy edzőrünk, aki Angliából jött. Ő második osztály edző volt Angliában, és ő jött az Egyesült Államokba, és ő lett a mi edzőnk. Tudjatok valamit? Nekünk naponta kétszer kellett edzeni. Reggel 6-kor, és megint délután munka után. És reggel 6-kor, ez az edző olyan kegyetlen volt, hogy az edzésre ő nem is hozott labdát. Csak futni kellett. És ő nem futott. Ő csak ott állt a pálya közepén, és a jó angol kietésével azt mondta nekem, hogy gyerekek, még gyorsabban, még többet. Szenvedtünk. Mi volt az edző célja? Az edző célja az volt, hogy legyen szörnyű a mi életünk? Nem. Volt egy cél azzal a szenvedéssel. A cél volt az, amikor van egy mérkőzés, a 90. percben mi még mindig tudunk futni. A cél az volt, hogy mi azért csináljuk azt, hogy mi tudunk győzni. Amikor Isten inged a nehézség a mi életünkben, ő nem ingedi azt, mert ő nem szeret minket. Hanem Isten van egy végső cél, hogy ő akar formálni minket. Hat évvel ezelőtt vagy 6,5 évvel ezelőtt a feleségem beteg volt, ment az orvoshoz. Az orvos azt mondja, hogy jó, biztonság kedvéért csináljunk egy tüdőröntgen. Amikor csináltak a tüdőröntgen, találtak valamit a tüdőn. Kiderült, hogy tüdőrákos volt. És ahogyan ez kiderült az ő életében, ahogyan tovább vizsgálták, azt mondjuk, hogy igen, már van áttét a nyírócsomókban, ott a tüdör mellett. Azt mondták, hogy olyan nagy a daganat, hogy nem tudunk műteni, először kell kezdeni a kimóval. Akkor kapott kimoterápiát, utána akartak műteni, bent volt a kórházban, úgyhogy a következő nap fognak műteni, de amikor csináltak a vérvétel, olyan rossz volt a fehér vérsejt képe, hogy azt mondtak, hogy most nem tudunk műteni. És akkor mi ott vagyunk azzal a tudattal, hogy a rak az terjed. Minél hamarabb kell műteni, és hazaküldenek. Végre műtöttek. Amikor ő bement a műtőterembe, az orvosok azt mondták neki, hogy valószínűleg az egész bal tüdőt kell kivenni. Amikor kijött a műtőből, az orvos azt mondta nekünk, hogy csak a felső lepényt kellett kivenni. De utána folytattunk a kimoterápiával, sugárkezeléssel, a kimoterápiával, 3-4 éven keresztül így ment. Biztos van itt köztünk olyan, aki volt valami hasonló. És az volt az érdekes, amikor ez kiderült, a gyülekezetben a testvérek, az első gondolat az volt, hogy imádkozunk az Ibolya gyógyulásáért. És az volt a feleségem kérdése, hogy ne feltétlenül az én gyógyulásomért imádkozzatok, persze az lehet, örülném, ha meggyógyulném, de inkább az legyen az imádság, hogy én tudok hűséges maradni az Úrhoz ezen a nagyon nehéz úton. És mindig végig bennünk volt az a történet a Dániel könyvében, a harmadik részben, a történet Sadrák, Misák és Abednegóról. Amikor a király készült küldeni, dobni őket a tűzbe. És ez a három férfi úgy nyilatkozott, hogy dobhatsz minket a tűzbe, ha Isten szabadít minket, Isten kapjon a dicsőséget. De ha nem, akkor is ő az Isten. És valahogyan ez volt a mi imádságunk ebben a nehéz időszakban. Hogy Isten mutasd azt másoknak, hogy te vagy az Úr. Mi most visszanézve tudunk örömmel mondani azt, hogy most 6 év után a felesége egészséges. De amióta ő beteg lett, 3 havonta kell menni kontrollra. És most már ő nem tervez több, mint 3 hónapot. Mert neki nincs semmi garancia, hogy amikor legközelebb ő megy kontrollra április elején, hogy minden rendben lesz. Én nem kívánom senkinek azt, amilyen mi átmentünk ezzel. De ha Ibolya itt lenne, szerintem most már esetleg még erősebben tudna mondani azt, mint egy pár évvel ezelőtt, amikor bizonságot tett erről, hogy Isten végzi a munkát az ő szívében. És én, mint az ő férje, láttam, hogy mélyebb lett az ő kapcsolata Istennél ez a folyamat által. Mondom azt, hogy ez nem volt könnyű. Volt olyan időszak, amikor nem tudott aludni. Volt olyan időszak, amikor nem tudott étkezni. De Isten hűséges volt végig. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy amikor jönnek a nehézségek, és én azt tudom mondani, fognak jönni. Lehet, ez nem lesz egy népszerű predikáció, hogy én megígérem mindenkinek, hogy lesznek nehézségek az életedben, de lesznek. De remélem, hogy az lesz a bátorítás abban, hogy a nehézségekben soha sem leszel egyedül. Mert Isten mindig veled lesz. És ő az, aki tud erőt adni és vigasztalást adni a nehézségekben. Egyszer egy lelkész mesélt egy gyülekezeti tag arról, és ő azt mondta, hogy ez a gyülekezeti tag volt több olyan betegség, amit az orvosok azt mondta, hogy nem fog túlélni. Ezek a betegségek nagy fájdalmakkal jártak. És ez a férfi mégis meggyógyult. És ő egy olyan ember lett a gyülekezetben, amiben mindenki csodálkozott, hogy milyen nagy az ő hite. És volt olyan emberek, akik azt mondták, hogy milyen jó lenne, ha az én hitem olyan lenne, mint az övé. A lelkész nagyon bölcsön mondta azt, hogy mindenki akarta, hogy legyen az ő hitük olyan, mint az övé. De senki nem akart járni abba az iskolába, ahova ő járt, hogy ő megtanult ezt. Óvatos kell lennünk, hogy mit kérjünk az Úrtól. Uram, add nekem türelmet. Ha mi azt kérjünk, és akkor egy hét múlva van egy kocsi baleset, és mi, hú, ez miért van ez, és utána intézni kell, és azt kell csinálni, és utána hallottam egy olyan történet, hogy valaki ezt csinált, és akkor kihozta a kocsi a szervezből, indult hazafele, mielőtt hazaérkezett a szervezből, egy kocsi bejött hatóról. És újból kellett menni a szervezbe, újból kellett a biztosítóval intézni minden, és akkor az ember kezdett az imádságban panaszkodni. Uram, miért történik velem? És ez a férfi azt mondta, hogy mintha Isten hangosan szólt volna, kedves gyerekem, döntened kell, mit akarsz? Türelmet tanulni, vagy egy kényelmes életet? Az Isten célja velünk, ő akar formálni minket. A mi megszentelődésünk fontosabb neki, mint a kényelem a mi életünkben. A felolvasott igében mi olvasunk, hogy a mi testünk olyan, mint egy cserépedény. Kár, hogy nem hoztam egy cserépedény magammal, mert akkor tudnám most elengedni. És ha én elégen a cserépedény itt, és leesik a földre, darabokba megy. Mi olyanok vagyunk, mint egy cserepedény. Mi nem vagyunk olyan, mint egy vasedény. És akkor ebben az igében, a 2. Korintus 4-ben azt mondja, hogy a mi testünk az megromlik. Az szép lassan tönkre megy. Mondom megint, nem leszek népszerű. A fiatal lányok, akik itt vannak, és most olyan annyira örültök, hogy milyen csinosak vagytok. 40 év múlva nem leszel olyan csinos, mint ma. Férfiak, te azt gondolsz, hogy milyen erős vagy, milyen rendben van a tested. Tönkre fog menni. Tönkre fog menni. Ez az ige azt mondja, hogy a mi kósunk az tönkre megy. De azt mondja, hogy a kósunk nem a lényeg, hanem a belső. És ez az ige azt mondja, hogy a belső ember megújul napról napra. Milyen jó tudni azt, hogy annak ellenére, hogy ez a külső tönkre megy, a látható tönkre megy, de van a láthatatlan. Van az örökkévaló. Van a belső. Ne felejtjünk el, hogy a belső ember sokkal fontosabb, mint a külső. És ne felejtjünk el azt, hogy Isten hőséges. És amikor jönnek a viharok a mi életünkben, amikor jönnek a nehézségek, akkor van egy olyan Istenünk, akiben mi tudunk kapaszkodni. Ő az, aki ad erőt, és segítséget, hogy ne csögedjünk el. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket megérteni olyan igék, mint az Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csögedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, mégis segítelek. Sőt, győzöm és jobbammal támogatlak. Uram, kérjünk, segíts minket megismerni téged, és látni azt, hogy te uralkodsz minden körülményt fölött, hogy nincs semmi, ami történik velünk, amiről te nem tudsz. Hogy te őrzöl minket, hogy nincs olyan kísértés, nincs olyan nehézség, ami túl nehéz. Hanem te azt megígérted, hogy te adsz erre te adsz a szabadulás utat. Kérjünk, hogy amikor tele vagyunk kétségekkel és bizonytalansággal, erősítsd meg minket a te igéddel. Segítsd minket, hogy tudunk látni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.